Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Brázz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője. Örülök, hogy itt van, elfogadta a meghívást, köszönöm szépen. Kutatásokról, fontos vagy annak látszó ügyekről és még a német választásról is fogunk beszélni ebben a következő majdnem egy órában. Friss kutatásuk van?
Pártpreferencia kutatásunk nincsen, egyéb kutatásokat végeztünk és publikáltunk is. A pártpreferencia kapcsán azért annyit elárulhatok, kevésbé meglepő módon, hogy nagy változás nincsen. A Fidesz szerintünk továbbra is vezet, az ellenzéknek csak akkor van igazán esélye, ha mindenkit, aki nem fideszes, egy táborba tud gyűjteni és el is tud vinni az urnákhoz. A korábban publikált pártpreferencia adataink szerint ez egyelőre nem sikerül számukra, ugye tudjuk, hogy van Mi Hazánk párt, tudjuk, hogy van Kétfarkú Kutyapárt, és van még az egyéb pártoknak a tábora. Ezeket mind-mind a Fidesz ellenébe egységesíteni kellene ahhoz, hogy igazi komoly fenyegetés legyen a Fidesz számára az ellenzék.
Látszik, hogy milyen típusú technikákkal lehet egységesíteni? Itt vannak a saját kézből indított ügyek, meg vannak olyan ügyek, amiről úgy tűnik, hogy senki nem tudott, de aztán egyszer csak beesnek, azok valószínűleg rontják a saját kézből indított ügyeket, tehát nem tökéletesen ura minden politikai párt annak, hogy mi történik.
Igen, ez egy bonyolult küzdelem mindig. Én azt látom egyelőre, hogy inkább megosztó témák vannak az ellenzék számára is. Még mindig az a helyzet, hogy Gyurcsány Ferenc személye legalább a harmadát az úgynevezett ellenzéki szavazóknak taszítja és nem vonza. Tehát túl azon, hogy nem tudnak minden most az ellenzékre még nem szavazó, de a kormánnyal elégedetlen szavazót egy táborba gyűjteni, már a meglévő szavazókat is megosztó kérdések bizony napirenden vannak. A Gyurcsány Ferenc személyét említettem, és természetesen a kormány gyermekvédelmi népszavazása is egy ilyesmi téma. Az a kérdés, hogy mit kell a szülőknek, milyen jogot kell adni a szülőknek a gyermekek nevelése, szexuális nevelése kapcsán biztosítani, ez megosztja nagyjából a Jobbik és a régi baloldali pártok, illetve a vidéki idősebb ellenzéki szavazók és a városi fiatalabb ellenzéki szavazók mentén megosztja az ellenzéki tábort.
Maradva Gyurcsány Ferencnél, annak van világos magyarázata, hogy mi az ő megosztó képességének az oka, amikor már tavaly december óta van együttműködési megállapodás. Tehát mindenki, akit ez érdekelt az ellenzéki oldalon, az tudhatta, hogy ebben Gyurcsány Ferenc benne van.
Ez így van, se lenyelni, se kiköpni nem tudja már nagyon régóta a baloldal az ő személyét, és annak ellenére, hogy nagyon sokan nem szeretik, sokan elismerik a politikai tehetségét. Erre szerintem a legjobb példa az, hogy 2021 Magyarországán még tényező Gyurcsány Ferenc, azzal a CV-vel, ahogy mondani szokták, amivel ő rendelkezik, egy fejlett demokráciában ritkán sikerülhet ez, ami neki sikerült, hogy nagyjából ő osztja a lapokat, és egyre inkább úgy tűnik, hogy növekszik a befolyása. Tehát a politikai elit nem tudott vele mit kezdeni, és ezért elfogadta az ő részvételét. A választópolgárokon múlik az, hogy ők is elfogadják, és szerintem az a helyzet, így elemzők, kutatók egymás között ezt szoktuk kérdezni, hogy van-e ellenzéki szavazó? Igen, van ellenzéki szavazó, de az a nagy kérdés, hogy a peremén az ellenzéki tábornak, ez a kör, amiről már beszéltem, nem egészen elkötelezett, vagy éppen még nem bevallottan ellenzéki szavazó, de potenciálisan az ellenzék számára elérhető, ez a szavazótábor Gyurcsány Ferenc személyét mennyire tartja fontosnak, mennyire tartja riasztónak, sikerül-e az ellenzéki pártoknak elérni azt, hogy megfeledkezzenek róla, holott tudjuk, hogy bizonyára nem szeretik, illetve kifejezetten megvetik az ő politikai személyiségét.
De az egy megoldható feladat az ellenzéki együttműködés pártjainak, hogy valamilyen módon felettessék Gyurcsány Ferencet, akinek van egy Demokratikus Koalíció nevű pártja, az a Gyurcsány párt, ő hozta létre a semmiből.
Így van, azért mondtam, hogy a tehetsége egyértelmű, ő határozza meg nagyjából a személyek köré szerveződő, vagy a pártja köré szerveződő együttműködést is. Az ő befolyása nagyobb évről évre, mint amennyit korábban gondoltak még az elemzők is számára. Szerintem egyáltalán nem túlzás arról beszélni, hogy ez az ellenzéki koalíció, ami létrejött, ennek az irányító vezető szereplője, majd mindjárt talán ezt részletesen is ki tudjuk fejteni. Tehát a válasz az, hogy az ő személye fontos, és az ő személyéről nem lehet megfeledkezni még az ellenzékkel szimpatizálóknak sem.
Akkor nézzük meg most, miért ő az irányító szereplője, amikor itt 6 pártról van szó, és a pártok között nincs olyan erős sorrend, ami azt mutatná, hogy a DK az egyértelműen a legerősebb párt?
Egyrészt az ő koncepciója szerint zajlik az ellenzéki felkészülés, a 22-es választás arra, hogy egy közös lista álljon föl, ezt Gyurcsány Ferenc hirdette meg először. Ez azt hiszem minimum egy indirekt bizonyíték az ő befolyására.
Fölállt a színpadra.
Az ő stratégiáját követik. Másrészt ezt úgy sikerült elérnie, hogy neki nem kellett hátralépnie, a demokratikus koalíciónak ő a vezetője. Harmadrészt az egymás közötti erőviszonyok mérésének pont azért, mert egy közös listán fog indulni az ellenzék közös jelöltekkel, valójában nincs értelme. Ennek a közvéleménykutatási módszertani jelentősége is erősen megkérdőjelezhető. Néha látnak még napvilágot ilyen kutatásokat, hogy a DK vagy a Jobbik hogyan áll, de valójában ennek nincsen 22 szempontjából tétje. És ami legalább ennyire fontos, hogy Karácsony Gergely személye kezdetben, vagy sokak számára úgy tűnik, hogy Dobrev Klára versenytársa lenne, és egy nagy meccs, hogy Karácsony Gergely vagy Dobrev Klára érvényesül. Szerintem ennél egyértelműbb a helyzet. Gyurcsány Ferencnek egy gyenge Karácsony Gergely legalább olyan jó, mint hogyha a saját felesége vezeti a miniszterelnök jelöltként a közös listát. Egy gyenge Karácsony Gergely irányíthatóvá válik, és azt a politikát tudja, azt a stratégiai vonalat tudja képviselni, ami Gyurcsány Ferencnek jó. Márpedig Karácsony Gergely kampánya nem indult jól. Május 15-én gyújtotta be a motorokat, és azóta mi azt látjuk, hogy a népszerűsége, támogatottsága miniszterelnök jelöltként egyáltalán nem tudott emelkedni.
Mérik a lehetséges miniszterelnök jelöltek már, mint az ellenzéki oldalon támogatottságát, mert a kormány oldalon nyilván ez nem kérdés, ott Orbán Viktor a miniszterelnök jelölt.
Ez így van egyértelműen. A Karácsony Gergely miniszterelnöki támogatottságát mérjük, ami meg lehet nézni ilyenkor egy közvéleménykutatásban, hogy az ellenzéki szavazók hogyan gondolkodnak róla, és ezek alapján tudom azt állítani, hogy nem volt sikeres a kampány startja, nem tudott megszólítani új választókat. És nem azért, mert a versenytársai elvették tőle a levegőt, hanem az a nagy ambíció, amivel a 99 mozgalommal zászlót bontott, az a programmatikus vita, azt kezdetben a nyelvvizsga ügye, aztán az életrajzi és karrier bizonytalanságai, és utána a budapesti közlekedési dugók és annak a tematizálása, én azt hiszem, hogy elrontotta, tehát nem ő uralta a naprendet, és nem tudott új szavazókat megszólítani.
A közlekedési dugók ugye az mindig ilyen fontos volt, mert amióta én itt Budapesten lakom, azóta minden évben vannak közlekedési dugók, és mindenki megpróbálja az éppen aktuális főpolgármesteren elverni a port.
Ez így van, de jelen esetben
ilyen ez a politika.
A politika és jelen esetben ez működik is, mert Karácsony Gergely arra nagy kérdésre nem tudott igazából választ adni, hogy ha ő most egy évig miniszterelnök jelöltként kampányol, akkor abban az egy évben Budapesttel mit fog csinálni, hogyan fogja a Budapestet irányítani, és ezért szerintem ez a dugó tematika igaza van, 30 éves, őt valószínűleg előtte is, ha demokrácia lett volna, fontos lett volna, ez a dugó tematika ezért most különösen fájó pont tud számára lenni.
A kormány népszavazási kezdeményezéseire rámér a nézőpont?
Természetesen. Próbáljuk kideríteni azt, hogy az a téma, amit ez az öt kérdés takar, ez a téma mennyire rezonál a társadalomra, amiből nem lehet előre megmondani, hogy mekkora sikere lesz egy népszavazásnak, mekkora a részvétele.
A miniszterelnök megmondta, nem a részvét, nem a számok a fontosak, hanem hogy mi jön ki a végén.
Hát az arányok a fontosak, és nem a részvétele fontos. Valóban ez szerintem egy tanulság a 2016-os népszavazásból, amikor egy nagyon egyértelmű végeredményt picit beárnyékolt az, hogy nem volt érvényes a népszavazás, tehát közvetlen közjogi kötelezettség nem adódott belőle, ezért már most a várakozás menedzsmentet úgy alakította a kormány, hogy ne a részvétele legyen a hangsúly, mármint az, hogy eléri az 50%-ot, hanem azon a képen, amilyen arányok születnek belőle, és mi azt látjuk, hogy nagyjából a háromnegyede a felnőtt társadalomnak egyetért avval a kérdéssel, amit a kormány képvisel, a gyermekvédelemmel, konkrétan mondjuk azzal a kérdéssel, hogy a homoszexualitásról való iskolai oktatás a szülők egyetértésével történhetsen-e. Nagyjából így lehet leegyszerűsíteni a tematikát, ugye majd meglátjuk, hogy pontosan hány kérdést engedélyeznek a választási bizottságban, az alkotmánybíróságnál, tehát nem tudjuk pontosan, hogy mi is lesz, hány kérdés lesz föltéve a népszavazáson, de ez a mögöttes nagy kulturális vita. A háromnegyedből viszont nem következik az, hogy ez az aránya lesz a népszavazásnak, hiszen az ellenzéki pártok azt mondták, hogy ők arra kérik a híveiket, hogy ne menjenek el a népszavazásra. Egy távolságtartás a Fidesz és az ebben a fideszes tábor és az ebben a kérdésben a kormány oldalon álló tábor részvételével könnyen meg lehet, hogy megint 90% körüli eredményt produkál, amit ezzel az üzenettel, amit Orbán Viktor megfogalmazott, hogy nem a részvétel, hanem az eredmény, belső megoszlása fontos, egy nagy sikernek majd a kormánya.
Azt lehet majd valahonnan látni, hogy az a taktika, hogy ne menjenek el az ellenzéki szavazók, az sikeres lesz, mert akkor, ha igen, akkor lehet azt mondani, hogy hát elmentek a fideszesek, és persze, hogy a 90%-uk egyetért azzal, amit a kormány a kérdésében kérdez, de ott van még a 10%, akkor a 10% fideszes nem ért egyet. El tudok képzelni ilyen spekulációkat is.
Nem lesz ráírva a szavazólapokra, hogy ki a fideszes és ki nem a fideszes. Szerintem a közvélemény kutatásokból az látható, hogy a Fidesz szimpatizánsi tábora 2,5 millió és 3 millió között ingadozik különféle kutatásokban. Ha ezt az arány, vagy ez a populáció nagyságrend elmegy, és a népszavazáson a kormánnyal egyetértő álláspontot fejt ki, akkor biztosan sikernek tekinthető ez a választás. Ugye a kormány jól láthatóan előre kiszámolta azt, hogy megfelelő időzítése legyen ennek a népszavazásnak. Nem lehet tudni pontosan, de mondjuk december és február között lesz a népszavazás, áprilisban pedig egy országgyűlési választás várható. Tehát ez a népszavazás egyfajta előválasztása lesz a kormány oldalnak, vagy egy első forduló, bárhogy is nevezzük, de mozgósítani fogja a saját tábort. Bizonyos értelemben, ha nem akarom túlgondolni a dolgot, de bizonyos értelemben, ha 50% alatt marad a részvétel, de egyértelmű az a véleménykép, ami kialakul, teszem az 90% környékén a kormány támogatják, akkor az országgyűlési választásnak számára még egy felhajtó ereje is lehet egy ilyen nem eredményes, de egyértelmű népszavazási eredmény.
Mert hogy mutatja azt is a kormány, hogy a nép egyetért ilyen arányban a véleményemmel, és akik elmentek népszavazni, azok pedig azt érezhetik, hogy oda tették magukat a kormány mögé.
Oda tették a kormány mögé, és azt szeretnék, hogyha ezt a politikát, amiről kifejtették a véleményüket, ezt végre is tudná valaki hajtani, tehát a Fidesz kormányzását folytatni kell.
Látszott-e törésvonal a törvény elfogadása, vagyis a javaslat benyújtása után az ellenzéki pártok között, amikor egy pillanatig úgy tűnt, hogy az ellenzéki pártok is támogatják, amikor még csak a pedofil ellenes javaslatról volt szó, ami egy bűncselekmény, majd amikor a homoszexuális tartalmakat is bevonták egy egyéni képviselői indítvány után, akkor az ellenzéki pártok közül 5 levált, a Jobbik pedig azt mondta, hogy ő így is támogatja.
Így van, tehát a kérdésében a válasz, az ellenzéki pártok megosztottak voltak, azóta Jakab Péter jól láthatóan nem tud mit kezdeni ezzel a saját stratégiai lépésével, akkor nagyon egyértelműen még nem merte megtagadni a Jobbik korábbi profiát, azóta a hétvégi Pride után már regisztráltak olyan nyilatkozatokat tőle, ami még tovább lépett a baloldal irányába a pártjával, és a homoszexualitás kapcsán már megértő arcát mutatja, de az az bő egy hónappal ezelőtti parlamenti szavazás mégiscsak egy egyértelmű névjegy letétel volt, és mutatta ebben a kérdésben a megosztottságát, ebben a kulturális kérdésben a megosztottságát az ellenzéki tábornak.
De a Jobbik korábbi profilja az egy erőteljesen homofób, cigány ellenes, zsidó ellenes profil volt. Ilyen volna a pedofil törvény képviselői kiegészítése, ami a homoszexuális tartalmakat is beemeli ide?
Nem, de nem homofób, hanem gyermekvédő, ugye ez a kormány által nagyon szerintem fontosan hangsúlyozott különbség, hogy itt nem a felnőtt társadalomról beszélünk. A felnőtt társadalom privát szférája szent és sértetetlen demokráciában, hanem a gyermekekről, a 18 éve alattiakról. De ebben a tematikában, ami mégiscsak arról a nagy kérdésről szól, hogy a szexualitás jelenléte a mindennapokban hogyan nézzen ki, a felnövekvő generációk esetében különösen, ebben a Jobbik egy évvel ezelőtt még egyértelműen a kormány oldalán állt, volna egy hónappal ezelőtt inkább úgy döntött, hogy a kormány oldalán állt, és azóta a nemzetközi és a magyar térben zajlott viták kapcsán még inkább baloldalivá vált, és megpróbál a baloldali elvárásoknak megfelelni. Szerintem arról van szó, hogy Gyurcsány Ferenc stratégiáját követi a Jobbik, és a nagy kérdés, hogy tudja-e magával vinni az egykor volt szavazóit, vagy annak egy tört részét, vagy ezzel a hatalmas kulturális fordulattal, amit látunk, el is veszíti azokat.
Kinek volt jó a belpolitikában az a hatalmas hullám, amit ez a jogszabály éppen az Európa bajnokság idején kavart?
Hát mivel előbb említettem, hogy milyen társadalmi támogatottsága van ennek a kérdésnek, én azt gondolom, hogy viszonylag egyértelmű a helyzet, és az, hogy Németországban finoman szólva a vendégszeretet minimális kritériumait sem teljesítették a magyar csapattal és a magyar szurkolókkal kapcsolatban. Biztosan van olyan urbánus liberális, aki heves egyetértéssel fogadta a Münchenben történteket, de a túlnyomó többség kutatások és megérzések alapján állítható, hogy a kormány oldalán állt. Nem azt akartam ezzel mondani, hogy tudatosan provokálta volna ki a kormány a konfliktus, hogy a foci EB-vel kapcsolatban ez a kép alakuljon ki. Az egy mellékhatása volt az eseményeknek. Szerintem ez sokkal inkább az európai szintéren zajló küzdelmeknek egy csatatere, ami egyértelművé teszi a kulturális különbséget Brüsszel és Budapest, vagy Brüsszel és a közép-európaiak között.
Zárójelben az egyébként egy illegitim technika volna egy bármilyen kormány részéről, hogyha egy olyan kérdést visz, ami tudja, hogy az ellenfeleit meg fogja osztani, akiképpen összetartó állapotban vannak?
Miért lenne illegitim? Hát ez történik természetesen. Én csak azt mondom, hogy nem a foci EB miatt találták ide, természetesen. Minden olyan kérdés, ami megosztja az ellenzéket és egyesíti a Fideszt, illetve a Fidesz táborán túlmutató társadalmi támogatottságnak örvend, az a kormánypárt számára a lehető legjobb, ami történhet.
Pegazus ügy, ez vetett már akkora hullámokat, mint amekkorának látszik, vagy nem?
Nem, ez szerintem egy belvárosi vita egyelőre. Lehet minden ilyen ügynek folytatása, és természetesen mindig minden válhat veszélyessé. A politika ez egy kiszámíthatatlan műfaj, de egyelőre nincsen olyan kézzelfogható bizonyíték ereje és olyan botrány jellege, ami szerintem a széles társadalmi rétegekhez el tudna jutni.
Mit tesz egy botrányt botránnyá? Lehallgatási botrányunk a mi történetükben az elmúlt 30 évben volt. Legalább most én hármat is föl tudnék sorolni.
Lehallgatás meg annál is több.
Hát jó, de
Angela Merkelt is lehallgatták, mint kiderült Macron elnököt is. Nekem az a benyomásom erről az egész Pegazus ügyről, hogy itt Magyarország csak egy mellék csataszintér. Valójában itt Izrael, Amerika és a világpolitika átalakuló tektonikus mozgásának vagyunk a szemlélői, és azon belül van egy magyar történet is, de ez a magyar történet, mondom még egyszer, egyelőre nagyon gyenge lábakon áll. Én azt gondolom, hogy az az érv, hogy a szuverenitás védelmében erős titkosszolgálatokra van szükség, ez a józan többség számára egy elfogadható és erős érv. Természetesen a titkosszolgálatoknak egy jogállamban jogszerűen kell működnie. Egyelőre senki nem tudott felmutatni semmi olyan bizonyítékot, ami ebből a keretből az erős, szuverenitást védő titkosszolgálat jogszerű működésén túlmutatna. Vélemények, politikai támadások vannak, de bizonyítékok nincsenek.
Kinek hozhat hasznot egy ilyen ügyben? Az éppen regnáló kormány mindig defenzívában szokott lenni, mert nem terítheti ki a lapjait. Nyilvánvalóan. Az ellenzék viszont, mintha nem mozgósítana olyan erőt erre a kérdésre, mint amekkorát az ember ugye az első pillanatban, amikor meghallotta, elképzelt róla.
Így van, én is ezt látom, hogy amikor az múlt hét vasárnap kijött, akkor olybá tűnt az első órákban, hogy ez egy hatalmas botrány lesz, de nem így alakult, hanem már a múlt héten elvesztette a lendületét, és talán a józanság győzött az ellenzéki stratégáknál is, hogy ebben az ügyben nincs annyi, amivel sarokba lehet szorítani a kormánypártot. Talán az a vélekedés sem megalapozatlan, hogy ha van ilyen szoftvere Magyarországnak, akkor ennek a szoftvernek a beszerzését a parlament illetékes nemzetbiztonsági bizottságába jóvá hagyták, hiszen minden ilyen beszerzés ott megfordul, és ha ez így van, akkor az ellenzéki pártok már korábban értesültek ilyen beszerzésről, tehát
viszont erről a beszerzésről mi itt nem értesülhetünk.
Mi nem értesülhetünk, ők nem beszélhetnek róla, és már egy olyan lápos területen vagyunk, ami legalábbis megkérdőjelezi, hogy érdemes-e erre az ügyre politikai energiát fecsérelni.
Érdemes Cseh Katalin ügyére politikai energiát fecsérelni? A kormányoldali sajtó napok óta arról cikkezik, hogy egy ügyvezetése alatt álló társaság mekkora Európai Uniós támogatásokat nyert el, amire ő azt mondja, hogy összeadták az ipari park összes cégének, és akkor ő már nem is volt ügyvezető. Kicsit bonyolult a történet.
Kicsit bonyolult a történet, és szerintem még nem is ismerjük minden részletét, tehát még valószínűleg tovább fog bonyolodni, legalábbis ebből a dinamikából, hogy minden nap még egy aprócska, újabb részletecske megjelenik, én erre következtetek. Egyelőre inkább kellemetlen, mint gyilkos a történet, de azért szorulni látszik az aurok, tehát ma én például arról olvastam, hogy minden jel szerint egy olyan fejlesztésre vettek föl uniós támogatást, amely fejlesztésnek a tárgya már létezett, amikor a támogatási pályázatot benyújtották, tehát ezek egyre inkább korrupciógyanús ügyek. És én így foglalnám össze, ha ez a kép teljes lesz, akkor elmondható lesz majd, hogy ez egy korrupciós ügy volt, akkor nagyon kellemetlen lesz mind Cseh Katalin, mind a Momentum számára. Csak hogy egy ilyen kis finomságot említsek, Hatházi Ákos mégiscsak a Momentum színeibe indul Zuglóba, és akkor tovább lehet gondolni, hogy Tóth Csaba előválasztási kampányában vajon Hatházi Ákosnak nem fognak-e kellemetlen kérdéseket föltenni arról, hogy az ő pártjában mi zajlik. Tehát a nagy kérdés az az, hogy ez az összkép kialakul-e vagy sem. Egyelőre kellemetlen, és sok részlet kérdésében erősen furcsa az ügy. Én azt gondolom, hogy nap-nap után egyre rosszabbul érezheti magát csak.
Lehet egy ilyen ügy kellemes a megcélozott személy számára, mert mire bírósághoz fordul, és kiderül, hogy neki van igaza, addigra minden választásnak vége van.
A botrányoknak van egy ilyen természete, de szerintem ez a nyilvánosság erejéről szól. Abban az esetben, hogyha a Cseh Katalin számára releváns nyilvánosság is kritikusan fog fogalmazni, mert nem tud kellemetlen kérdésekre válaszolni. Ezért említettem előbb Hatházi Ákosnak a személyét, aki ugye évek óta korrupciót kutatja szigorú tekintettel. Ha olyan kérdést fel tud vetni a jobboldali nyilvánosság, amire nincs válasz a Cseh Katalinnak, akkor a jogi eljárástól függetlenül is ebből politikai kellemetlenségek adódhatnak, és számára az lesz a vereség, hogyha a baloldali nyilvánosságban is éles kritikát fogalmaznak meg a személyével, vagy a korábbi cégvezetői működésével kapcsolatban.
Ez egy más típusú szoruló hurok, mint ami egy másik Kósa Lajos egykori fideszes polgármester ügyében, ma inkább az ellenzéki sajtóban tárgyalódik? Aki elmeséli, hogy hogyan kellett volna neki pénzeket irányítania ide-oda, ő persze nem vállalta, de hát ügyességi eljárás már folyamatban van.
Azt szerintem...
Az is egy bonyolult.
Az is egy nagyon bonyolult ügy, és valahogy az alakult ki a nyilvánosságban, hogy annyira bonyolult, hogy amíg abban a jogi fórum nem nyilvánít véleményt, addig nem csak az ártatlanság véleme, hanem a tudatlanság fájtla is ott lebeg a kérdés körül. Én a kettőt azért nem hasonlítanám össze itt. Cseh Katalin esetében egy sokkal nyilvánvalóbb esetről van szó. Arról, hogy ő volt a cég vezetője, és ez a cég uniós pályázatokat nyújtott be, és ezek az uniós pályázatok egyrészt az olimpia megrendezésére hivatkoztak, miközben ő egy olyan pártban politizált, ami az olimpia ellen gyűjtött aláírásokat, hogy a 18 januárjáig töltötte be a cégvezető pozíciót, 17-ben volt a népszavazási kísérlet. Másrészt, ahogy előbb említettem, egyre inkább fölmerül a korrupció gyanú, olyanra pályázni, ami már megvan, olyannak a fejlesztési támogatására pályázni, ami már megvan, az finoman szólva is ilyennek tűnik. Kósa Lajos ügye, aki számára...
Ez egy másik Kósa Lajos, ezt mindig hozzá kell tenni. Tehát nem igen. A Fidesz egykori alelnökéről van szó.
Igen. Tehát az ilyen ügyek átlátása az sokkal bonyolultabb.
Kell számítanunk arra, hogy napról napra elő fognak jönni ilyen ügyek, vagyis gondolhatjuk azt, hogy minden oldalak be vannak tárazva azok a petárdái, amiket ha közeledik a választás, akkor megfelelő pillanatban elő kell venni. Emlékszünk még a Borkai ügyre, elég nagyot szólt.
Így van, biztosan lesznek ilyenek, ez a modern választási kampányok része. A meglepetés az lenne, ha nem lennének kellemetlen ügyek.
Hétfőn elindult az ellenzéki előválasztás jelölt jelentkezési szakasza, ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, a jelölteknek most etikai kódexet, megfelelési nyilatkozatot, a 6 együttműködő pártól befogadó nyilatkozatot, erkölcsi bizonyítványt, a történeti hivataltól, ügynökmúlt igazolást, de nagyon-nagyon sok dokumentumot kell beszereznie, de Magyar György, a Civil Választási Bizottság elnöke azt mondta, hogy mindenki ugrásra készen várja már. Bevallottan egy izgalmas, nagy média nyilvánosságú, mozgósító folyamatnak képzelik el az előválasztás folyamatát. De még soha nem csináltunk Magyarországon ilyet senki. Beválhat?
Őszintén ezt a választási eredmény fogja eldönteni áprilisban, bizonyára, hogyha úgy alakul a választás, ami számomra most meglepetés lenne a közvéleménykutatási adatok alapján, de hosszú 9 hónap persze egy nyitott versenyben bármit eredményezhet. Hogyha az ellenzék győzne ezen a választáson, akkor azt mondanák, hogy csodálatos, fantasztikus és megismétlésre méltó az előválasztás. Ha nem így alakul, akkor szerintem az egész Gyurcsány koalíció szétesik, és belső ellentétek és konfliktusok erősödnek meg, és többek között az előválasztás kérdője, vagy az előválasztás értelme is megkérdőjeleződik. Egyelőre a hozzáfűzött reményeket szerintem nem teljesíti, még a...
Mondjuk most indult hétfőn.
Hát, de azért már 3 hónapja beszélünk róla. A miniszterelnök jelöltek már májusban bemutatkoztak, tehát inkább azt mondanám, hogy még egy újabb szakaszába érkezett. Jól láthatóan a verseny látszatát akarja fenntartani az ellenzék, és ebben a verseny látszatban azért reménykedik, hogy ez növelni tudja a táborát. A kormány oldalon meg azt látják, hogy valójában lefutott meccsekről beszélünk, amit alátámaszt az, hogy Karácsony Gergelyt a nyugati világ már megválasztott miniszterelnök jelöltként kezeli, legalábbis a találkozói alapján egyértelműnek tűnik, hogy a nyugaton őt tartják az esélyesnek a miniszterelnök jelölti küzdelembe, a számos választókerületben pedig sok szereplős verseny az beszűkült és előre eldőlni látszik, tehát legalábbis a budapesti és az ellenzék számára szinte biztosan nyerhető egyéni választókerületeken túl hatalmas meccsekre nem lehet számítani.
De az számít egyébként Magyarországon mindenhol, hogy a nyugati világ mit gondol magyarországi politikusokról, mert Budapest közepén mi azt szoktuk gondolni, hogy az például fontos, hogy a Fehérházban kit fogadnak, de nem biztos, hogy Csengerén is ugyanezt gondolják. És a Magyarország lakosságának túlnyomó része nem Budapesten lakik.
Ez így van, és ezt sosem szabad elfelejteni annak, aki politikával foglalkozik Magyarországon. Ennek ellenére az szerintem jól látható, hogy a nyugati világ Karácsony Gergelyre az angol tudás hiány is úgy tekint, mint az ellenzék majdani miniszterelnök jelöltjére, és ez Dobrev Klára, vagy különösen Jakab Péter esetében, akit még a verseny látványos résztvevőinek tekinthetünk, ez a gyanú nem merül föl. Fekete Győr András február-március táján elindult egy erős, agresszív kampánnyal, de ő már teljesen kiiratkozott ebből a történetből. Talán már maga sem tudja, hogy egykor miniszterelnök jelölt volt.
A külföld reakciói fognak számítani a magyarországi országgyűlési választáson, ahol nem külföldiek vesznek részt, hanem magyar állampolgárok, magyar szavazó polgárok.
Abban az inkriminált Economist cikkben, amiben Karácsony Gergely a testalkatát szitta a miniszterelnöknek, vagy állította be nevetségesnek őt, és aztán elnézést kért miatta. Ebben az inkriminációkban azt is mondta Karácsony Gergely, hogy jó lenne, ha a külföld nem avatkozna be a választásba, mert tudja jól, hogy ez kontraproduktív lehet. Tehát Magyarországon nagyon erős a függetlenségi igénye, a szuverenitás, ha ezt a kifejezést nem is említik mindig a talpon állókba, hogy szuverenitás, de ennek ellenére a szuverenitás, a magyar szuverenitás védelmének nagyon komoly tábora van.
Nehogy már te mondd meg olyan, nekem, mondják a talpon
állók. Igen, és pontosan, és egy olyan politikus, aki a nyugati világnak a jelöltje, és a nyugati érdekeknek a képviselője, az minimális eséllyel indul a választáson. Ez ellen próbált védekezni, de kérdés, hogy a kampányában, az előválasztási és majd a választási kampányában, mert én is azt gondolom, hogy Karácsony Gergely lesz a miniszterelnök jelöltje a baloldal közös listájának, tehát hogy ezt a imázsát tudja védelmezni, vagy le tudja dolgozni ezt a negatív képet, ami számos emberben kialakult.
A nyugati érdekeket képviselő imást ezt sikeresen ráégették Karácsony Gergelyre, egy olyan országban, ami egyébként a nyugathoz tartozónak, az Európai Unióhoz tartozónak vallja magát?
A nyugati érdekeket nevezhetjük a brüsszeli politikának is, sokfajta neve van ennek. Szerintem olvasva a nyugat-európai sajtót, állandóan találkozik az ember azzal a felvetéssel, hogy hát a magyarok annyira szeretnek az Európai Unióhoz tartozni, hát biztos nincsen tábora Orbán Viktornak. Ez a fekete-fehér gondolkodás nagy leegyszerűsítő, és szerintem teljesen téves értelmezése. Pont azt a tábor tudja megszólítani a magyar miniszterelnök, ami a Magyarország európai elkötelezettségét alapnak tekinti, de az Európai Unión belül egy magyar utat is fontosnak tekint. Azaz, kicsit messzebbről indulok a válaszban, Karácsony Gergely, ha csupán az európai érdekek megjelenítője, akkor nem tudja megszólítani azt a széles 70%-os táborát Magyarországnak, ami az Európai Unió tagságot fontosnak tartja. Orbán Viktor se tudja ezt a 70%-ot mind elérni, de az a 40-50%-os támogatottság, amivel rendelkezik a pártja, az viszont rezonál arra a gondolatra, hogy Európa pártján, de a magyar utat követve kell politizálni.
De nyilván Karácsony Gergely számára az nem járható út, hogy időnként neki rongyol az Európai Bizottságnak, vagy az Európai Uniónak az Orbán Viktor.
Szerintem az elemző rosszul teszi, a tanácsokat ad. De az biztos, hogy mivel Orbán Viktor ezt régóta professzionálisan mindenki számára egyértelműen teszi, és ügyesen taktikázik a kompromisszumkötés és az éles kritika között, ezért Karácsony Gergelynek nehezített pályán kell indulnia. Egyelőre csak azt a tábor tudja megszólítani, ami az Európával az együttműködést szorgalmazza, és a brüsszeli érdekek és a magyar érdekek között nem lát különbséget.
Az, hogy mennyi pénz, milyen ütemezésben, mikor, milyen feltétellel érkezik az Európai Bizottságtól, az fog számítani Magyarországon. A pénzügyminiszter azt mondja, hogy anélkül is meg lehet csinálni az 5%-nál nagyobb növekedést. A magyar kormány pedig azt mondja, hogy neki feltételei vannak ahhoz, hogy ebbe a megállapodásba belemenjen.
Így van. Szerintem itt arról van szó, hogy a Brüsszel nem tud arra a kérdésre választ adni, hogy egy septiben elfogadott helyreállítási alap, amelynek az elfogadásakor Lengyelországra és Magyarországra nagyon nagy nyomás nehezedett, hogy a jogállamisági mechanizmusnak egy egyszerűsített verzióját is fogadják el, hiszen a koronavírus után helyre kell és talpra kell állítani Európát. Ha ez így van, akkor Brüsszel miért akadályozza a nemzeti tervek elfogadását, és miért nem ad lehetőséget az azonnali helyreállítás megindításának. Tehát ez egy belső logikai feszültség Brüsszel oldaláról. Éppen ezért én abból indulok ki, hogy a most meghosszabbított, két hónappal meghosszabbított határidő végére, szeptember végére a brüsszeli adminisztráció bele fog nyugodni ebbe a nemzeti helyreállítási tervekbe, és megindulhat a pénzköltés, azaz ebből nem lesz egy olyan hatalmas politikai botrány, mint ahogy ez egyes körökben, egyes tudósításokban szerepelt. Ha pedig ez a helyzet, akkor a magyar kormány részéről ez a legadekvátabb válasz, hogy megpróbálja elkerülni azt a látszatot, hogy a saját elveinek a feladásával költ kompromisszumot a pénz megszerzése érdekében, ezért jelenhetett meg az a kormányhatározat, hogy az elveiből nem enged Magyarország, és hajlandó megállapodni természetesen Brüsszellel, hajlandó leülni a tárgyalóasztalhoz a részletekről, alkudozni, de az elveiből nem enged.
Levert egy cölöpöt egy kormányhatározattal a kormány, itt ahhoz kötötte a tárgyalás
azt a látszatot, hajóját. Így van, azt a látszatot el kell kerülnie, hogy a majdani várható megállapodás kapcsán elmondhassák Brüsszelben, hogy hát mert meghátrált Budapest.
És a kormány akkor másik oldalon elmondhatja, hogy ismét győzött.
Valószínűleg
el hiszen, hogyha Brüsszel nem mondhatja el, hogy a kormány meghátrált, akkor a magyar kormány megint győzött.
Erre azt tudom mondani, hogy a politikai kommunikáció professzionális szinten képviseli a magyar kormány.
Az Egyesült Államoknak lehet szerepe a magyarországi választásokon? Ugye egy új elnök van, akivel nem olyannak tűnik a viszonyú, lehet még semmilyen konkrét viszony nem látszik, mint a korábbi elnökkel volt. Az a korábban nagyon fontos volt, hogy az amerikai nagykövetség milyen aktivitást fejt ki Magyarországon. Ez egy ideje nem látszik ennyire fontosnak.
Igen, ennek ellenére egyértelmű a politikai helyzet, hogy Joe Biden személyében és a mögötte felsorakozott adminisztráció képviselőiben kevés barátja ismerhető fel az Orbán kormánynak. Tehát van egy ideológiai feszültség. A kérdés az az, hogy az ideológiai feszültség ellenére van-e stratégiai érdeke az Egyesült Államoknak beavatkozni a magyar belpolitikába, és mondjuk az egyik jelölt oldalán direkt vagy indirekt eszközökkel segítkezni. Ez egyelőre nem dőlt el. Valóban nem látható semmi aktivitás az Egyesült Államok részéről. Joe Biden nem mondott olyan beszédeket, amiben Magyarországot pellengére állította volna. Még Barack Obama egy-kettő ilyen fél mondatot mondott a Joe Biden beiktatása óta, de maga a megválasztott elnök nem mondott ilyen mondatot. Tehát az is lehet, hogy nem lesz ilyen beavatkozás. Ami figyelmeztető jel, az talán Bulgária. Bulgáriában ugye pár hónap alatt már másodjára tartottak parlamenti választásokat, és az első választáson, amikor megbukott a jobboldalinak nevezett GERB párt, utána az Egyesült Államok kitiltási ügyekkel finoman szólva is átalakította a politikai versenyszituációt a bulgár közéletbe, és a második választáson előre tört egy elitellenes, teljesen új zöldmezős beruházással létrejött.
De ez nem feltétlenül működik mindenhol. Magyarországon is voltak kitiltási ügyek, és azért nem alakította át a magyar választást.
Éppen azért mondtam, hogy figyelmeztető jel. Tehát vannak eszközei az Egyesült Államoknak arra, hogy választások előtt is akár beavatkozzon egyes államok politikájába, és ezt ma már nem feltétlenül pénzzel és nem is feltétlenül fegyverrel teszik, hanem egy ilyen botránynak is lehet hatása, de ebből nem következik azt, hogy az Egyesült Államok úgy értékeli, hogy ez stratégiai érdeke. Ha abból indulnak ki az Egyesült Államokban, hogy Orbán Viktor újraválasztásának komoly esélyei vannak, akkor a szövetségi kapcsolatokat elrontani, egy ország belpolitikájába beavatkozni, az nagyon-nagyon kockázatos játszma, hiszen mondom még egyszer, az ideológiai feszültségek ellenére egy NATO partnerről van szó, ami éppen amerikai fegyvereket vásárol, és ami a gazdasági szintéren nagyon szorosan kötődik az Egyesült Államokhoz.
A koronavírus járvány kezelésének, amelynek most éppen nem vagyunk egy felemelkedő ágában, de nem tudjuk, hogy mi lesz a választások idején. Ennek lehet szerepe a választás kimenetelében?
Nehéz kérdés in futuro válaszolni, hogy minek lesz szerepe, de természetesen a koronavírus az jó esély, az egyik fő témája lesz ennek az egész kampánynak. Legalábbis a eddig eltelt másfél évben azt lehet mondani, hogy a koronavírus volt a meghatározó, a sikeres volt-e az egészségügyi járványkezelés, sikeres-e a gazdasági hatásoknak a kivédése, mindent megtette a kormány, vagy voltak gyenge pontjai. A kormány oldaláról a vakcina beszerzés, a gyors átoltottsági arányok hangsúlyozása, ez mind arra utal, hogy a koronavírus elleni védekezés kulcsfontosságú lesz. Én azt gondolom, hogy ebben nem áll egyáltalán rosszul a magyar kormány. A mi kutatási adataink, most frissen nem publikáltuk, de nincs is változás benne, 60%-a a magyaroknak összességében azt mondja, hogy a járványkezelésben sikeres volt a magyar kormány. Ezzel én, ha ellenzéki politikus lennék, biztosan nem érezném, hogy ezt a témát kell a kampány fókuszába állítani. A halottak számáról volt egy ilyen mérsékelten elegáns vita Magyarországon, de a halálkampányt folytatni szintén nem a legjobb eszköz egy ellenzéki párt számára.
Egészségügyi ellátási minőségi kampányt folytatni sem lehet jó eszköz. Ezt eddig általában nem nagyon vették elő főfegyverként ellenzéki pártok, de egyik se, amikor éppen ellenzékben volt.
Nagy kérdés az, hogy az a 5,5 millió ember, aki beletoltva Magyarországon, és ezáltal valamilyen úton módon találkozott a magyar egészségügyel, ők pontosan milyen képet szereztek. Mi korábban készítettünk közvéleménykutatást arról, hogy az egészségügyről mi a véleménye a magyaroknak, és nagyon érdekes volt, hogy azok, akik azt állították magukról, hogy 6 hónapon belül jártak egészségügyi intézményekben, azoknak már régen is jobb véleménye volt azoknál, akik nem jártak egészségügyi intézményben. Most viszont 5,5 millió magyar találkozott az egészségüggyel, és azért kellő távolságból nézve a dolgokat, és nem pártpolitikai értelmezésként, hanem tényszerűen, én azt gondolom, hogy összességében az átoltottságnak a sebessége, szervezettsége, minden bizonyára sok helyen felmerült gyenge pont ellenére egy sikertörténet volt, egy nemzeti sikertörténet. Ezért én azt gondolom, hogy ez az 5,5 millió ember nem rossz véleménnyel távozott túlnyomó részt az egészségügyjel való találkozásból. Éppen ezért az egészségügyre kihelyezett kampány, ahogy a járvány kezelésre kihelyezett kampány mérsékelt sikert kecsegtet.
És a gazdasági kilábalásra kihelyezett kampány, mert hogyha az ember figyelmesen olvassa például Matolcsi Györgyöt, akkor azért ő nincs elájulva a magyar kormány teljesítményétől.
Hát elájulva biztosan nincsen, de szerintem elsősorban a gazdaságpolitika kritikát fogalmaz meg, talán nem az egész kormány teljesítményét bírálja, és ez a kritika jó eséllyel arra vezethető vissza, hogy az ő jegybank elnöki működése a kamatcsökkentésről szólt, most pedig a világgazdaság és a magyar gazdaság helyzete miatt egy fordulatot kell végrehajtania, ezt biztosan nem jó kedvében teszi, és ha még szigorúbb lenne a költségvetési politika, akkor lehet, hogy nem kellene ilyen fordulatot végrehajtani, vagy kisebb intenzitású fordulatot kellene végrehajtani. Tehát az ő kritikáját, hogyha mélyére ásunk, akkor emögött egy fegyelmezettebb költségvetési politikának a vágya, és ezáltal a kamatemelés elkerülése áll. Erre viszont az a kormányzati válasz elég egyértelműen, hogy nehéz helyzetben bizony a anticiklikus politikát kell folytatni, és a válságot azt a források mozgósításával, adócsökkentéssel lehet kibekkelni. Tehát Matolcsi György keserűsége érthető, de a kormány válasza is érthető szerintem ebben a helyzetben.
Viszont nincs vita a jegybank függetlenségéről, mert a kormány is meg a jegybank is világosan képviseli az álláspontját, míg hogyha az nem is esik tökéletesen egybe.
Így van, én is azt gondolom, hogy aki ezután ezt a kérdést felveti még egyszer, arra egyértelmű és csatlanó választ lehet adni.
A németországi választás, amelynek a kimenetele teljesen bizonytalannak tűnik, laikus szemmel nézve, szakértő szemmel nézve nem tűnik teljesen bizonytalannak?
Hát ha az én szakértői szemeimben bízik, akkor nem. Szerintem persze nincsen végeredmény, 2 hónap múlva lesz ez a választás, de nagyon nagy valószínűséggel Armin Laschet lesz az új kancellár. Márpedig Németország egy kancellária demokrácia, tehát a fő kérdés az, hogy ki a kancellár. A kancellárnak iránymutatási joga van, és a minisztériumok kialakításába is beleszól. Elvonhat feladatköröket, hatásköröket a kancellári hivatalhoz, tehát a kancellárnak van kormánya egyértelműen. Ezért ez a kulcskérdés nagyon fontos. A CDU 30% közelében áll, a zöldek meg 20% közelében állnak. Pár hónappal ezelőtt ez egy sokkal szorosabb versenynek tűnt, amikor Armin Laschetet a CDU elnökének az évelején megválasztották. A nagy kérdés az inkább úgy tehető fel, hogy csupán egy fekete-zöld koalíció jön létre, vagy szükség van a sárgákra, a szabaddemokrata pártra is ebben. Esetleg egy fekete párt, tehát a CDU nélküli koalíció is elképzelhető-e, zöldek, vörösek és a szabaddemokrata sárgák részvételével, de ezek most inkább valószínűtlennek tűnnek, és éppen ezért tekinthetünk lefutottnak abban az értelemben a meccs, hogy Armin Laschet lesz a kancellár. Még annyival hadd árnyékoljam ezt be, hogy 2 hónap hosszú idő természetesen a választásban, ha valami ultra nagy bakit elkövet a CDU elnöke, akkor átrendeződhet a terep, de egyelőre így tűnik.
Mennyire ágyazott meg Angela Merkel Armin Laschetnek? Lehetnek-e ennek jelei? Az egy beszédében, amit a Bild szemlézett, talán azt mondta, hogy nem tudunk mindenkit befogadni Afganisztánból, miután az amerikaiak kivonultak.
Angela Merkel kifejezetten a saját politikai és történelmi örökségére koncentrál már egy ideje.
Iszonyú hosszú ideig volt kancellár.
16 évig volt, ez Helmut Kohlnak sikerült csak, de Helmut Kohl elkövette azt a hibát, hogy 16 év után is újraindult és kikapott. Angela Merkel ebből tanult, és már 3 éve a távozásán dolgozik, és ebben a 3 évben nagyon látványosan azt üzente, hogy ő semleges a jövőt illetően, amit elemzőként arra lehet lefordítani, hogy a saját politikai örökségére koncentrál, és nem arra, hogy ezt az örökséget kik és hogyan folytatják, hanem hogy megőrizze azt, amit a saját politikájának és népszerűségének mondhat. Ebben egy érdekes fordulat volt valóban az afganisztáni helyzet átalakulása után, azt mondta a német kancellár, hogy nem fogadnak be több menekültet, mert megváltozott a helyzet. Én azt gondolom, hogy ez ilyenkor nem a politikájának a tartalmi elemeire koncentrált, hanem azt akarja valójában Angela Merkel megőrizni, hogy népszerű kancellár volt. Tehát ma úgy tűnik, hogy a 2015-ös menekült politikája sem egy tartalmi döntés volt, hanem csupán úgy látta Angela Merkel, hogy ez a népszerűségnek az áloga. Most pedig úgy látja, hogy az a népszerűségnek az áloga, hogy a menekült kérdésben sokkal szigorúbb álláspontot foglal.
Mi a népszerűség záloga Armin Laschet számára? Mi lehet? Mi az, amire koncentrál ebben az időszakban egy kancellár jelölt?
Mármint a kampányidőszakban.
A kampányidőszakában.
Nagyon érdekes, hogy a kampányidőszakban még nem kell feltétlenül sikeres kancellárnak lennie.
Hát nem is kancellár.
Mert nem is kancellár, tehát meg a kancellári, nem tudom én, képességeit is erősen vitatják a közvéleménykutatások szerint a németek, de ezt nem most kell bebizonyítania. Most a német választási rendszerben az a feladata, hogy a CDU legyen az első helyezett párt, mert a részletekben nem elmerülve ez jelentheti számára a legtöbb mandátumot egy arányos választási rendszerben, és ezáltal a legjobb tárgyalási pozíciót egy majdani koalíció létrehozásához. Azt, hogy ő majd egy sikeres kancellár legyen, azt a megválasztása után, valamikor október-november tájában kell kiépítenie. Az ő személyiségjegye az egyértelműen a kompromisszumok embere, azaz egy pragmatikus politikus, aki már a német belpolitika okán is, de az európai belpolitikában is a megállapodásoknak lesz a híve, és nem a kommunikációs támadások és a tárgyalás előtti kijelentések politikáját fogja követni.
Mire lehet tőle számítani, ha nem a tárgyalás előtti látványos megmondásokra, támadásokra?
Azt, hogy mindenkivel tárgyalóasztalhoz fog ülni. A magyar fülek számára kellemesen csenghetett az a mondat, amit 2 hónappal ezelőtt egy rádióinterjújában mondott, hogy a Európa jövőjét Orbán Viktorral való együttműködésben képzeli el, amit nem úgy kell elképzelni, hogy ők ketten fogják eldönteni Európa jövőjét, de azzal a brüsszeli elvárással, hogy Orbán Viktor nélkül dőljön el Európa jövője, nem kíván élni, hanem tudja jól, hogy egy sikeres Európai Unióhoz legalább annyira hozzátartozik Macron elnök politikája, mint a közép-európaiak való együttműködés és a közép-európaiaknak a hangadója volt.
Egy Németországnak, amely az Európai Unió nyilvánvalóan legerősebb állama, mennyire kell odafigyelnie arra, ami például az Európai Parlamentben történik?
Igen, ez egy érdekes kérdés. Armin Laschet volt is európai parlamenti képviselő, tehát képben van az ottani eseményekkel. Én azt gondolom, hogy a nagyon erős a föderalista elköteleződés ideológiai értelemben Németországban, de ennél egy dolog fontosabb számukra, az európai közös piacnak az összetartása. A közös piacra a német gazdaságnak szüksége van. Minden olyan a politikai vitán túlmutató hasadás, Brexit és a hasonló folyamatok, amelyek az Európai Unió zsugorodásával járnak, Németországnak és azon belül is a német gazdaságnak életveszélyesek.
Legyen nyugalom, prosperitás, menjen az üzlet?
Hát
nagyjából ez?
Wohlstand für alle, azaz jól értett mindenkinek, ez volt a CDU politikája, a szociális piacgazdaság mindig is.
A Magyarországgal kapcsolatos európai eljárások, ezek befolyásolhatják a választásokat? Tehát ha kijön egy újabb, ebből nagyon sok volt már, ezt fogják olvasni itthon? És azt mondják, hogy már megint ezt mondja Európa, ez egy botrány? Vagy nem fogják? Csak annyira, mint az eddigieket olvasták Magyarországon.
Szerintem egyrészt sajnálom azt, aki jogállamisági jelentéseket olvas, mert borzalmas.
Csodos érdekesek.
Hát csak ebben vitatkoznék önnel. Szerintem erősen bürokratikus nyelvezeten készülnek, és az embernek az igazságérzetét sok helyen sértik. De ne nyissuk ki ezt a vitát. A brüsszeli nyilatkozatok és a brüsszeli jelentések szerintem legfeljebb a baloldali tábor mozgósításában tudnak szerepet betölteni. A jobboldali tábor számára az a világkép és értelmezési keret, amit a kormány már régen felállított, hogy a nemzeti függetlenséget kívánja védeni Európán belül, erről beszélgettünk a mai adásban is, ez azt gondolom, hogy nagyon erősen támogatott és nagyon erősen rezonál ebben a táborban. Mindaddig, amíg Orbán Viktor Európában a magyar érdekek képviselőjeként lép föl, és elkerüli azt a vádat, hogy ő az Európai Unióból ki akarná vezetni Magyarországot, már pedig ebben nagyon ügyesen taktikázik, amióta miniszterelnök, addig ez nem veszélyes. A jobboldali tábort semmiképpen sem megosztó kritika, ami Brüsszelben hallható.
De hogyan fogalmazódik meg a jobboldali tábor fejében a nemzeti érdek képviselete? Szóval mi az, hogy nemzeti érdek? Mert megfogalmazottad úgy is, hogy minden, amit a miniszterelnök így tételez és harcol, az a nemzeti érdek. De ennél lehet, hogy bonyolultabban fogalmazódik meg.
Ez természetesen az értelmiségi körökben sokkal részletesebb értelmezése van a nemzeti érdeknek. Én szerintem a választópolgárok szintjén ez a pénzszerzéstől a nemzeti büszkeségig tart. Tehát a pénzszerzés az egy nagyon nehezen vitatható dolog, hogy most sok vagy kevés forrást kap Magyarország. De ennél is talán fontosabb az, hogy az, ami itt az utóbbi hónapokban látható volt, mondjuk a holland miniszterelnök részéről, aki tényleg nagyon a saját belpolitikájának játszva éles és elfogadhatatlan kritikát gyakorolt Magyarországgal szemben, hogy erre erős és egyértelmű választ adjon a magyar kormány, ez elvárás.
Szintén a saját belpolitikájának
játszva. Saját belpolitikájának, ez volt a kérdés, hogy a jobboldali választók mit várnak nemzeti érdekként. A nemzeti büszkeség itt egy nagyon fontos mozgósító erő, és minden lenézés, megalázásra egy adekvát válasz az elvárása jobboldali tábor részéről. Szijjártó Péter ezért lett olyan népszerű külügyminiszter.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Brázák Oston Sámol, a Nézőpont Intézet vezetője, elemző volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.